Evangelium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, amely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt, ha Isten fia, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, hogy a tenyerükön hordozzanak téged, kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta, de az is írva van, ne kísérsd uradat Istenedet. Végül egy magas hegyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt, ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki, távozz tőlem, sátán, mert írva van, uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai vasárnap szentírási olvasmányai ismerősek számunkra. Sokszor elgondolkodtunk rajtuk, tanultunk róluk kicsi gyermekkorunkba, és azután később is vissza-vissza térnek a gondolatainkban, az emlékezetünkben. Milyen különös is az első bűnbeesésről szóló bibliai elbeszélés. Milyen szép, amikor azt olvassuk, hogy az Isten különös gonddal teremtette meg az embert, aztán arcába lehelte az élet leheletét, mintha a maga életét osztotta volna meg az emberrel, és osztaná meg velünk is, amikor életre hív bennünket, amikor megszületünk. És milyen szép, hogy ezt az embert először az Isten egy ilyen éden kertbe helyezte el, hogy ott jól érezze magát, és azután állandóan észlelje azt, hogy Istennek ez a megkülönböztetett szeretete veszi őt körül, és ott az élete boldog legyen, gazdag, szép, gondtalan. Ugyanakkor mennyire váratlan, hogy ez a paradicsomban elhelyezett ember megkísérthető, és hogy oda hallgat arra a furcsa szóra, amelyik arra készteti, hogy az Istennek egyetlen, igaz, hogy nagyon meg nem magyarázott tilalmát megszegje. Egy kicsi dolgot kíván az Isten ettől a két embertől, és nem indokolja meg, nem magyarázza nagyon meg, de hát mindent nekik ad, és azt mondja, hogy erről az egy fáról ne egyenek. És most jön ez a kísértő, és azt mondja Évának, hogy dehogy haltok meg, esztek belőle a gyümölcséből, ha szakítotok, és esztek belőle, olyanok lesztek, mint az Isten. És ez a furcsa mondat, ez szöget üt az ember fejébe, és elgondolkodik azon, hogy hát, ha csak ugyan az az Isten, aki ekkora gonddal alkotta meg, aki ekkora gazdagsággal veszi körül, hát az az Isten mégis rosszat akar neki. Azt akarja, hogy ne legyen olyan, mint ő. Kedves testvérek, egy kutyának nem lehetne azt mondani, hogy ha ezt meg ezt teszi, akkor olyan lesz, mint az Isten, mert a kutya nem akar olyan lenni, mint az Isten. Az emberben van valami ilyen nagy álom, ilyen nagy ösztön, és ezt maga az Isten oltotta belé, hogy igenis szeretnénk olyanok lenni, mint az Isten. De az Isten is azt akarja, hogy olyanok legyünk, amilyen ő. És erre hív meg, hogy a szeretetét szeretettel tudjuk viszonozni. És erre hív meg, hogy csak ugyan egyre inkább érezzük, hogy mit is jelent az ő közelsége, és azután jól érezzük magunkat mellette, és részesedjünk az ő örömében, meg az ő hatalmában. Ez a kígyó, ez a kísértő azt a gondolatot ülteti el az ember agyába, hogy akkor lesz az Istenhez hasonló, ha perbe száll vele, ha megszegi a parancsát, a törvényét, és a maga hősi, bátor vállalkozásával próbálja kicsikarni azt tőle, amit mégse adott neki. A mítoszokban is ott van, hogy az Istenek irigyek, és egy Prométeusnak kell a hősi vállalkozása árán ellopni tőlük a tüzet, hogy az ember tüzet rakhasson a házában, és melegedhessék. A Biblia Istene nem fukar, nem rejti el magának az igazi javakat, és nem azoktól akarja megfosztani az embert, de próbára teszi, hogy a szeretetét megbecsüli-e, vagy pedig mégis a maga feje szerint próbál boldogulni. És az ember megkísérthető, akkor is, amikor boldog, akkor is, amikor mindene megvan, amit őszintén szeme szája kívánhat, és hogyha nagyobbat kíván, annak az útja is megnyílik előtte, és lehetne rajta előre a dolgok rendje szerint. De mégis a kísértés zajlik az ember. Ez a legkiválóbb a teremtmények közül, ez a legingatagabb is. A követ nem lehet megkísérteni, hogy hát ha jobb volna, hogyha a levegőbe emelkednél, és akkor a kő elhatározza, hogy most mégis fel fog emelkedni, és nem kuporog itt a fák tövében. Nem lehet a követ rábeszélni arra, hogy ne legyen kő. A fát nem lehet rábeszélni arra, hogy vetkőzzék ki a fa mi voltából, és ne igyekezzék az ég felé nőni, és ne eressze a gyökerét a földbe. Az állatokat se lehet arra rábeszélni, hogy másként éljenek, mint ahogy a természetük diktálja. De az embert rá lehet arra beszélni, hogy az eszét ne használja jóra, az embert rá lehet beszélni, hogy visszaéljen azokkal a dolgokkal, amikkel, ha élne, rendeltetésük szerint élne, akkor boldog lehetne. És az ember elindul, akár a boldogtalanság kockázatait is vállalva, a rossznak az útján, mert esendő, mert törékeny. És milyen érdekes elgondolni, hogy hát ilyennek teremtette az Isten. Igen, hát lehet azt mondani, hogy minek teremtette az Isten ilyen teremtményt. Minek, miért nem teremtett csak olyat, akit a jóságában nem lehet megrendíteni. Akkor, hogyha ezen elgondolkodunk, akkor talán arra gondolunk, hogy az Isten persze, hogy haragszik ránk, hogyha bűnt követünk el. De azért mégsem óv meg minket minden áron a bűnnek a kockázatától, mert szabadnak teremtett minket. És azt akarja, hogy ebben a szabadságunkban legyünk jók. Ne úgy, mint ahogy jó a kő, meg jó a szarvas, meg jó az oroszlán a maga módján, hanem úgy, ahogy az ember lehet jó, hogy bízzuk rá magunkat, és egymásban is bízzunk, és önmagunkra meg vigyázzunk, akkor, amikor észrevesszük, hogy rossz gondolatok is megfordulnak a fejünkbe, és aztán tanuljunk meg bánni ezzel a szabadsággal, és tanuljuk meg elhárítani a rosszra hajló kísértéseinket, és megállni közöttük. És talán még azt is tanuljuk meg, hogyha elbuktunk, akkor megbánjuk, hogy hibáztunk, és térjünk vissza a jóra. Az Isten valahogy így bánik velünk. Nem egy diktatúrában nevel föl minket, ahol mindenkinek nincs is más lehetősége, csak az, hogy jó legyen. Hanem a szabadságban nevel, ahol a szabadság kockázatai között élünk. És talán ez a kicsit gyermetek történet, amit a Bibliában ott, ez tulajdonképpen ilyen dolgokról szól, hogy az ember igenis ilyen lénynek született, és elbukott már a teremtés kezdetén, és azután rosszból rossz születik a történetünkben, és az Isten igenis kiparancsol bennünket az Édenkertből, mert akarja, hogy lássuk azt, hogy a rossznak rosszak a következményei, és aztán ott az Édenkerten kívüli világban még több kísértésünk van, és még több okunk van arra, hogy a kísértésnek a szavát elfogadjuk, és rosszal próbálkozunk. De ugyanakkor azért megvan a lehetőségünk arra is, hogy magunkra eszméljünk, hogy megbánjuk, amit rosszul tettünk, hogy kikászálódjunk belőle, kiemeljük belőle a fejünket, a többiek rosszaságának a terhét is elhordozzuk, hogy tudjunk megbocsátani másnak, tudjunk bocsánatot kérni a saját hibáinkért, és tudjunk így lassanként a fény felé tájékozódva eszmélni, élni, és az Istenhöz közeledni. És nem hagyja az Isten ezt csak ránk, hanem közénk jön. Azt mondja ugye Szent Pál, amit itten olvastunk, ez a legnehezebb olvasmánya ennek a mai szentmisének, hogy egy ember bűne miatt kerültünk ebbe a nehéz helyzetbe, de egy embernek a nagy áldozata, Krisztusnak az áldozata igenis kegyelmet ad nekünk, erőt ad nekünk ahhoz, hogy ebben a helyzetben is helyt álljunk, és ki tudjunk emelkedni ebből, és meg tudjuk érteni azt az Isten, aki ebbe a helyzetbe vezetett, de nem azért, hogy itten elvesszünk, hanem azért, hogy a bűneinkkel megküzdve, az ő irgalmába belekapaszkodva, vele együttműködve még nagyobb jóra jussunk el, mint hogyha semmi se történt volna. Mint hogyha kezdettől fogva minden úgy ment volna, mint a karikacsapás. Ez az egész történet a fájdalmaival együtt az Isten hatalmas szeretetének a története, és a kitüntető szeretetének a története, amellyel megteremtette az embert, és vezeti végig egy hosszú úton, és azután beteljesíti benne az ő nagy, teremtő, szerető szándékait. Kedves testvéreim, igenis mi is megkísértett életet élünk, és mi is észrevesszük azt, hogy nem csak arról van szó, hogy az Isten önkényes szabályokkal venné körül az életünket, és ezek ellen lázadunk, és azt gondoljuk, hogy akkor könnyebb lesz, hogyha nem tartjuk meg őket. Hát ha nem tartjuk meg őket, nem lesz könnyebb, hanem nehezebb lesz az élet. Embertelenebb lesz, kiszolgáltatottabb lesz, rosszabb lesz. Az Isten törvénye nem arra való, hogy bennünket megalázzon, hanem arra való, hogy bennünket a jó felé vezessen, a jóban megtartson, a jónak az útjára igazítson. Lehet visszaélni az Isten dolgaival, de akkor szegényebbek leszünk. És akkor vissza kell, hogy térjünk hozzá. Nem csak azért, hogy a haragját megengeszteljük, hanem hogy a segítségét igénybe vegyük, hogy a rosszból, amiben magunk belejutottunk, ki tudjunk kászolódni. Nehéz világban élünk. Manapság nem csak egy kígyó veti föl azt a gondolatot, hogy hát, ha jobb volna rossznak lenni, mint jónak, hanem az egész világ bennem ázik, mint egy maszadban, a sok-sok rosszban, a felhalmozódó rosszban, és úgy érezzük, hogy ha mi ebből nem akarunk részt vállalni, akkor tulajdonképpen kilógunk a sorból, akkor valami olyasmit csinálunk, amit mindenki meghökken, amit nem is lehet talán ebben a világban tenni, és azt gondoljuk, hogy a rossz ellen csak a rosszal tudunk védekezni. Ha ő így, én is úgy, és ha te engem hát megütsz, akkor én még nagyobbat ütök rajtad, és akkor majd csak helyreáll a békesség, a bevert fejű embereknek a békessége. Valahogy az Isten arra tanít minket, hogy ezt a logikát ne kövessük. Elhatalmasodik köztünk a rossz, és nekünk nem az a dolgunk, hogy mások rosszasága miatt felháborodjunk, az se, hogy szótlanul tűrjük annak a terhét, meg a nyomorúságát, de az, hogy tegyük a jót kedvesen, ötletesen, elszántan, bátran, nem azért, mert félünk az Istentől, hanem azért, mert hiszünk benne. a jó akaratában, abban, hogy a jó nem csak hát az ő tetszésére van, hanem a mi életünknek a megtartó ereje, a mi javunkra van. A napokban keresett meg egy diák, hát ugye ilyen diák gondokkal, nem gyónásban, hanem egy beszélgetésben mondta el, hogy hát van egy tanáruk, aki kérem szépen folyton dolgozatokat írt, de hát arra nincs ideje, hogy ezeket kijavítsa, hanem a megírt dolgozatokat közösen megcsinálják, kijavítják, és utána kiki odaadja a szomszédjának a maga dolgozatát, az kijavítja, osztályozza, és a tanár pedig hát beírja az eredményeket. És persze hát ez azt jelenti, hogy egymás dolgozatát úgy javítják, hogy ami hibát követett el a másik, azt kiigazítják benne, csupa jeles dolgozat lesz, vagy legfeljebb négyes, hogy ne legyen annyira feltűnő a dolog. És hát ő mégse akarja ezt csinálni, és keresett egy olyan szomszédot, aki rendesen kijavítja a dolgozatát, és hát bezzeg a egyik feladatára hármast kapott, a másikra egyes, és a többiek meg hát nevetnek rajta, hogy micsoda buta ember, hogy hát ezekkel a lehetőségekkel nem él, és itten különcködik, és tisztességes akar lenni, amikor hát maga a tanár is arra biztatja őket, hogy ne legyenek tisztességesek. Hát aztán azon gondolkodott, hogy csak ugyan érdemes-e ilyen körülmények között másnak lenni, mint a többiek. És hát én mondtam neki, hogy azért mégis hát rövid távon természetes, hogy annak van igaza, aki elfogadja ezt a helyzetet, és maga is csal, lop, és beleilleszkedik ebbe a dologba, és akkor hát boldogul valahogyan. De hát hosszú távon mégiscsak az fontos az embernek, nem csak az, hogy jó jegyet kapjon, hanem hogy tudjon valamit, hogy megtanulja azokat a dolgokat, amikre később szüksége lesz. És hát ajánlottam neki, hogy talán először az volna a legjobb megoldás, hogyha ebből a tárgyból mindig megtanulná azt, amit kell, és akkor nem szorulna rá arra, hogy a szomszédja igazítson az ő dolgozatán, amikor javítja, hanem azt kellene mondani, hogy ez a kölyök mindent tudott, és természetesen ötöst érdemel a dolgozatára. És akkor nem kéne azon tűnődnie, hogy most érdemes-e csalnia, vagy nem, hanem azt mondaná, hogyha egy ilyen lüke helyzetbe kerültem, hát talán megpróbálom összeszedni magam, és mindent megtanulok, hogy ez az egész dilemma, ez ne szorongassa az én életemet. Valahogy ki kell, hogy vágjuk a rezet, akkor, amikor ilyen szorítóan körülvesz minket a csalás, vagy a bűn, vagy a rossz, és már-már azt mondja, hogy ez a világ törvénye, és hogy nincs is nélküle emberi lét. Meg kell próbálnunk azt, hogy mégis megmutassuk, hogy igenis lehet enélkül élni. És talán nem nagy hőstettel, és nem másokra rápirítva, és velük veszekedve, de a saját életünknek a lehetőségeit maximálisan kihasználva, és azzal a hittel, hogy igenis van erőnk hozzá, hogy jól megoldjuk, még a rosszul föltett kérdéseket is. És van erőnk hozzá, hogy másképp csináljuk, nem azzal, hogy most akkor szembe kerülök egy egész bandával, és magamra uszítom, hanem azzal, hogy csöndesen, derűsen azt mondom nekik, hogy nézzétek, hát ez is megoldás. Valami ilyesmiről szól az életünk, és talán ez a nagy böjt, ez erre figyelmeztet minket, nem arra, hogy orbaverten járjunk, és megfosszuk magunkat az életnek azoktól az apró cseprő örömeiktől is, amire mégiscsak szertehetünk. De hogy a világnak ezeket a különös kínálatait, ezeket elutasítsuk tényleg magunktól, amikkel az ördög kínálgat, mint az Úr Jézust is megkínálta, hogy itt a világ, és mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. Hát a ménkübe is, hát nem biztos, hogy nekünk tud adni mindent. És nem biztos, hogy érdemes leborulva imádni, azért, hogy az ő kezéből kapjunk meg mindent. Igenis, induljunk el egy másik úton, ami az Isten útja, és ebben a paradicsomon kívüli világban is figyeljünk oda arra, aki megteremtette az embert, aki a jóra irányít minket, és mellettünk van, nem úgy, hogy a rendőrségével biztosítja az életünket, hogy senki ne ártson nekünk, hanem úgy, hogy közénk jön, és eljön ide közénk a fia, és még a kísértéseinkben is osztozik, és megtanít minket arra, hogy kitartsunk, és hogy a kitartásnak igenis értelme van, és hogy áldás van azon, aki az Isten útján jár, és körülötte valamiképpen ez a paradicsom, ez itt már a földön is újjászületik. Nem úgy, hogy megoldódik minden emberi gond, de hogy a gondoknak, meg az erőfeszítéseknek a mélyén megnyílnak azok a rejtőző tartalékok, amik az életnek az igazi gazdagságát kibontakoztatják bennünk és közöttünk. Kedves testvéreim, erről szól ennek a mai vasárnapnak a tanítása, és erre szólít ennek a dolognak a meggondolására minket a nagyböjt, és azután így kérjük az Úristen, segítsen, hogy ilyen áldott idő legyen számunkra ez a néhány hét, amelyben egymásra is jobban odafigyelünk, ő rá is, amiben kérjük a kegyelmét, és őszintén megvalljuk a gondjainkat, a nehézségeinket előtte, de azért őszintén keressük azokat a kivezető utakat is ezekből a csapdákból, amikbe az élet beleállított, amit az Isten nyit meg azelőtt, aki komolyan akarja az ő akaratát teljesíteni. Biztos, hogyha ezt tesszük, akkor nem maradunk egyedül ebben a vállalkozásban. Másokra is találunk, egymásra is, egymást is segíthetjük benne, és főként pedig rátalálunk az Isten kegyelmére, segítségére, aki a Biblia szavával, a szentségek kegyelmével, a mindennapos áldásával, ami figyelmünket beteljesíti, ami életünket csak ugyan leleményessé teszi a jóban, és azután segít abban, hogy úgy tudjunk élni, hogy az ő életének ez az ünnepi gazdagsága kísérje a lépéseinket, és kivirágozzék az életünkben. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, és kérjük kegyelmét, hogy bűnbánó szívvel és önmegtagadó lélekkel ünnepeljük a Szent 40 napot.